Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. A csúcstechnikai árucikkekről, az autóiparban tapasztalható nehézségekről és a kilátásokról fogunk beszélgetni mai Gazdasági magazin műsorunkba. Meghívott beszélgetőtársam és vendégem Nagy Bodó Szilárd újságíró, a Marosvásári Rádió és a Népújság munkatársa, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Ezúttal meghívottként, bevallom, kicsit furcsa volt, hogy most nem én kell kezdjem a műsort.
Örülök, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad részvételedet a műsorba, és kezdeném is az első kérdéssel, mi jellemzi a csúcstechnikai árucikkek piacát?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Lehet hallani félvezető hiányról, arról, hogy nincsenek csippek, és ezért lassabban jelennek meg, vagy később érnek el bizonyos desztinációkba a különböző eszközök. Ez már egy olyan tényező, ami nagyon visszavette a technikai eszközök terjedését, illetve felverte sajnos az árakat is. Egy másik negatív tényezője ennek a piacnak az pedig az árfolyam különbség. Nem olyan rég, szeptember 6-án volt az Apple rendezvénye, ahol bemutatták az új iPhone-okat. Ugye ez az a rendezvény, amit azért úgy világszinten mindenki vár, és valamiért, ezt én sem tudom megmagyarázni konkrétan, hogy miért, de jobban várják, mint például a Samsung eseményeit. Hiszen ezelőtt évekkel, jóval a koronavírus járvány előtt, amikor megérkeztek az új iPhone-ok, akkor az volt tapasztalható, hogy az emberek a bemutató után és még az üzletekbe kerülés előtt sátrakat vertek fel az Apple üzletek előtt, hogy ők legyenek az elsők, akik a kezükbe foghatják az új iPhone-t. Nyilván ez az online tér elterjedésével és a webshopok megjelenésével eltűnt ez a jelenség, most már nem sátraznak az üzletek előtt. És amikor volt ez a bemutató, én nagyon boldogan konstatáltam azt, hogy a legfelszereltebb, a legdrágábbnak mondott iPhone-nak az ára nem változott tavalyhoz képest. Ugyanúgy, mondom ezt hatalmas idézőjelben, hogy csak $1099. És én emlékeztem, hogy tavaly szintén $1099 volt az Egyesült Államokban, nyilván erre még rájön az, hogy az a készülék el kell jusson Európába, tehát van egy szállítási költségünk, illetve vannak különböző vámok, és nyilván az itteni vállalkozások is kell rajta nyerjenek. Na de egy szó mint száz, tavaly ez a készülék Romániában a legkisebb tárhelyjel, azaz a 128 gigabájtos tárhelyjel rendelkező modell 6200 lej volt, az Egyesült Államokban, mondom még egyszer, $1099. Ezzel szemben idén a dollár ár nem változott, viszont a lejben meghatározott ár közel 900 lejjel, egész pontosan 7070 lejre emelkedett. És ez nem csak az Apple termékek esetében mondható el, ugyanezt az áremelkedést láttuk a Samsung tekintetében és más gyártók tekintetében is. Ez egyrészt még annak tudható be, hogy félvezető hiány van, a vállalatok, az összeszerelő üzemek drágábban tudják beszerezni az alapanyagot, amiből összerakják a telefont, és nyilván ott van egy nagyon erős infláció, ami azért súlyosan meghatározza ezt a piaci szegmest is.
A koronavírus járvány, illetve az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai befolyásolták-e a csúcstechnikai eszközöknek a fejlesztéseit?
Ezt azért külön kell venni, a koronavírus járvány az egy érdekes jelenséget hozott. Az volt tapasztalatú ugyanis, több érdekesség mellett, hogy nagyobb számban adták el a különböző multimédiás, illetve szórakoztató eszközöket. Tehát az emberek be voltak zárva ugye otthon, mit csináljunk? Hát veszünk egy új tévét, veszünk egy új PlayStation-t, vagy valamilyen játékkonzolt, veszünk egy új laptopot, hogy valamivel lekössük magunkat, legyen valami szórakozásunk, valamire hasznosítsuk fel azt az időt, amit amúgy a szabadban töltöttünk volna egy sétával, vagy valamivel. Ez felpörgette a dolgokat, ugyanakkor hiába adtak el nagyobb mennyiséget, mert azt a készletekből adták el nagy részt, mivel Kínában és a távol-keleten, illetve Indiában, ahol ugye a nagy termelés zajlik, nem folytak munkálatok, nem készültek újabb eszközök, és idővel ez torkollott, aztán többek között ennek a hatására is, meg itt még bele lehetne menni abba is, hogy megérkeztek Európába az áruk Kínából, és nem küldtük vissza azokat a hajókonténereket, amiben majd az újat kellett volna megkapjuk. Ezért kialakult egy félvezető hiány. Tehát elsősorban a termelés kihagyása miatt, és másodszorban pedig a szállítmányozási nehézségek miatt. Igény viszont volt, és először ezeket az igényeket kell kielégíteni. Tehát ugye ez a first in, first out módszer, ez a FIFO vagy LIFO módszer, amit a könyvelésben méltán elég gyakran emlegetnek, amelyik rendelés hamarabb bejött, azt kellett legelőször teljesíteni, és közben jöttek be az újabb és újabb és újabb rendelések, és a sor pedig egyre nagyobb lett, és közben nem érkeztek a félvezetők. Az orosz-ukrán háború a fejlesztéseket nem befolyásolta. Oroszországban és Ukrajnában olyan nagy fejlesztések nem történnek. Oroszországban vannak valamilyen technológiai, vagy voltak ugye még a szankciók előtt valamilyen technikai fejlesztések, de azok egy része, vagy jelentős része az orosz belpiacon maradt, annyira nem került ki ez a világ más országaiban. Nyilván, hogy szankciók vannak, így Oroszország, mint piac a gyártóknak kiesett. Nem tudják oda küldeni az eszközöket, és Ukrajna is kiesett, ami nyilván egy kisebb piac és egy kisebb GDP-vel rendelkező, tehát szegényebb országról beszélünk. Nem volt akkora felvevő piac a drágább technikai cikkek esetében, viszont ott is kiesett egy pár ezer ember, aki megvásárolta volna azokat, tehát háború van, tehát nem az az első, hogy akkor most lecseréljük a telefonunkat, lecseréljük a laptopunkat.
Romániára, a romániai vásárlókra mi jellemző, főleg, hogyha a nemzedékeket, a különböző korosztályokat tekintjük, hogyan viszonyulnak az új technikai, csúcstechnikai változatokhoz, eszközökhöz?
Románia egy nagyon érdekes piac, és ennek egyfelől lehet örülni, hogy akkor most ezzel felzárkózunk, nem zárunk az infrastruktúra. Egyedül a hálózat kiépítésében vagyunk a 15. helyen a 27-ből, de hát legalább van egy kritérium, amiben nem utolsók vagyunk, hanem valahol ott középtájékon mozgunk. Romániában van egy nagyon érdekes piaci trend, és ez megfigyelhető volt tavaly is és tavaly előtt is, éppen az új iPhone-ok megjelenésekor, hogy az emberek lerohanták az üzleteket, és Romániában a legeladottabb termékek mindig a legdrágábbak. Holott az átlagbér és az emberek bevételei ezt nem indokolják. Tehát mit csinál a romániai vásárló, vagy elég nagy része sajnos, megveszi a drágát, hogy tudjon vele felvágni, tudja megmutatni, hogy na hát akkor én is megvettem a legújabbat, a legszebbet, a legjobbat. Van felvevő piac, az, hogy honnan kerül ki erre a pénz egyes családokban, egyes személyektől, az egy jó kérdés. Tehát nem lepődnék meg, hogy tényleg akkor megveszi az új telefont, megveszi az új laptopot, és akkor két hónapig pástétomos kenyerre teszik, de abból is inkább a száraz kenyér verziót. Nehéz azt a szintet hozni, amit tudnak hozni a nyugati államok vásárlóerő tekintetében. Mi vagánykodásból ezt megpróbáljuk, nem biztos, hogy ez jóra vezet.
Az új változatok mennyire gyorsan jelennek meg, és ezeknek mennyire gyors az elterjedésük a piacon?
Hát szinte azt mondhatjuk, nem szinte, hanem konkrétan, hogy évente megjelenik az új csúcs technológia, mind a telefonok, mind pedig a laptopok esetében, és lényegében az első három hónapban azért nagyon gyorsan el tudnak ezek terjedni. Aki nem veszi meg az első 4-5 hónapban, az már inkább megvárja a következő generációt, mert hogy addigra az már egy újabb lesz, és ami fél évvel korábban jelent meg, az pedig már valamelyest elavult.
A te meglátásod szerint a jelenlegi geopolitikai és geostratégiai helyzetben mi várható a csúcstechnikai eszközök piacán?
Lesz fejlődés, tehát mindig lesz igény a technológiára, ne feledkezzünk meg arról, hogy a katonaságnak van egy nagyon előre haladott technológiája, ami csak később fog leszivárogni az átlag emberekhez, és a fejlesztésre igény lesz, és folyamatosan meg fognak jelenni az újabb és újabb eszközök.
Köszönöm szépen, most pedig kérünk szépen egy dalt, és utána folytatjuk a beszélgetést. Ma esti meghívottam és beszélgető társam Nagy Bodó Szilárd újságíró, a Marosvásárhely Rádió és a Népújság munkatársa. Milyen nehézségekkel találta szembe magát az autóipar az elmúlt két évben, és jelenleg milyen nehézségekkel küzd?
Hát az elmúlt két év a koronavírus járvány kirobbanása óta egy nagyon-nagyon negatív időszak volt az autóipar számára, hiszen ugye kezdődtek a lezárások, 2020 márciusában, amikor Európa is és Románia is karanténba került, az emberek nem utaztak, nem mentek sehova, nem hagyták el a lakásukat. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy ennek hatására megnőtt a technikai cikkek eladása, illetve ezt most már így érdekességként hozzáteszem, megnőtt a könyvek, a nyomtatott könyvek eladása, de az autók eladása az viszont lefele ment, hiszen nem kellett menni sehova, akkor miért vegyünk autót, hogy ott tartsuk a ház udvarán, a tömbház előtt, és akkor egyfajta ilyen kerti dísz legyen belőle. Ezt az autóipar megsínlette, utána jött a félvezető hiány a járvány közepe vége fele. Lehetne azt mondani, hogy hát az miért érinti az autókat, hiszen félvezető meg chip, főleg azért ugye a telefonokba meg a különböző technikai cikkekbe kell. Nem igaz, az autókba is rengeteg kell. Gondoljunk bele, hogy az autónak is van egy multimédiás kijelzője, van benne egy csomó szenzor, egy csomó irányítóegység, és mindegyikhez kicsi számítógépek, kicsi chipek csatlakoznak. Ez pedig nehezítette a gyártást, és eljött az a periódus, amikor egy-egy felszereltebb autóra, ugye minél felszereltebb egy autó, annál több chip van benne, kellett várni egy olyan 4 hónapot, akár fél évet is. És akkor erre jött rá az orosz-ukrán háború, ami még tovább nehezítette az autóipar helyzetét. Vannak olyan típusok, és nem szuperluxus autókról, vagy szupersportautókról beszélünk, hanem nyilván értékesebb, azért 50 ezer euró fölötti autókról, amiben rengeteg kényelmi elektronika van, ami rengeteg félvezetőt és rengeteg chipet eredményez, amire több mint egy évet kell várni. Tehát bemegyek most valamelyik autókereskedésbe, akarok rendelni egy méregdrága autót, amiben egy csomó kényelmi elektronika van, és akkor megmondják, hogy jöjjek vissza 2023. decemberében, és ezt meg is mondják. Hogy ne beszéljünk akkor a szuper luxus autókról, amire akár egyes esetekben több mint 2 évet is kell várni. Vagy legalábbis ez volt a helyzet nyáron, azóta valamelyest javult a helyzet. És ez megnehezíti egyrészt ugye az autóiparnak a megélhetését, másrészt pedig a környezetvédelmet, hiszen nincsenek autók, az emberek nem akarnak várni, akkor inkább maradnak a régivel, vagy használt autót vesznek, és például Németországban, ami Európa egyik legnagyobb használt autó piaca, megfigyelhető az a trend, hogy szép lassan eltűnnek a használt autók. Mert ugye volt egy dízelbotrány, akkor az emberek nem akartak autót venni, mert nem tudták, hogy mi lesz azokkal az autókkal. Utána megjelentek azok a hangok, hogy a különböző nagyvárosokból kitiltják a bizonyos kibocsátási normákkal rendelkező autókat, megint nem vettek autót. Jött a koronavírus, ismételten nem vettek autót, most pedig nem tudnak autót venni, mert nem akarnak rá annyit várni. Tehát eltűnnek a használt autók, és sokszor mondtuk azt, hogy hát azért Románia elhordja Németország szemetét, és behozzuk ide az 1000 éves tragacs lerobbant használt autókat, de az a helyzet, hogy szép lassan a németeknek sem lesz, meg Európa nyugati részén sem lesz feltétlenül túl sok használt autó, amit egy adott ponton mi is meg fogunk érezni, mert a használt autóknak is felmegy az ára. És igen, kereslet és kínálat találkozása, tehát kereslet van most már úgy az autókra, mert most már lehet járni, nincs koronavírus, viszont kínálat nincs. Mi történik akkor, amikor a kereslet növekszik, és a kínálat csökken? Felmegy az ár. És pont ugyanezt történik az autópiacon is. Tehát megfigyelhető az, hogy egyes típusoknál akár 30% feletti árnövekedésről is beszélgethetünk az elmúlt 12-18 hónapban, ami egy óriási lépték.
Elterjedt egy olyan európai nézet is, hogy 2030-ra betiltják az új benzines és dízeles autók gyártását.
2035 a céldátum, amikor majd nem lehet új, tehát újonnan benzin vagy dízelüzemű autót vásárolni, és ide az első tervezetek szerint bejött a hidrogénhajtás is, aztán ezen módosítottak, tehát 2035-től hidrogénhajtású és elektromos autókat lehet majd vásárolni az Unióban. Vannak tagországok, amelyek ezt támogatják, vannak, amelyek nem. E körül biztos vagyok benne, hogy még lesznek politikai viták Brüsszelben, de jelen helyzet szerint úgy néz ki, hogy igen, bezárul a kör a belső égésű motoros autóknál, ami egyrészt azt is eredményezheti, hogy csökkenni fog az elektromos autók ára, viszont én azt hiszem, hogy az fogja elérni azt, hogy stagnáljanak, vagy legalábbis arra a szintre kerüljenek, mint a rendes, mostani áron nézve belső égésű motorral szerelt autók, hogy ne legyen az, hogy egy kicsi elektromos autó annyiba kerül, mint egy családi belső égésű motoros autó. Tehát ideig kevesen tudták maguknak megengedni, hiába voltak ugye állami támogatások, ami Romániában a roncsautó program közismertebb nevén a Rablán keresztül 40 ezer lej, hát valamikor ez 10 ezer euró volt, most már azért jóval kevesebb. Van jövője az elektromos autóknak, viszont itt figyelembe kell venni valamit. Én szeretem az elektromos autókat, és egy vonzó piacnak találom, viszont hogyha holnaptól csak elektromos autókat gyártanánk, akkor és ugye mi kell az elektromos autóhoz? Akkumulátor. Mi kell az akkumulátorhoz? Kobalt. Akkor körülbelül 30 éven belül elfogyna a kobalt jelenlegi tartalékok, vagy a jelenleg ismert tartalékok alapján a Földről.
A motorok típusát tekintve mi figyelhető meg az autók vásárlásánál az utóbbi időben?
Egyre inkább teret nyernek nem a teljesen elektromos, hanem a hibrid hajtású autók, mivel hogy kevesebbet fogyasztanak, mint egy csak belső égésű motorral szerelt autó, viszont el lehet velük menni hosszabb útra, nem fáj a fejünk azért, hogy hol fogjuk tölteni az autót, hol kapunk állomást. Ugye Románia ilyen infrastruktúrális kérdésekben nagyon le van maradva. Terjeszkednek, egyre nagyobb teret hódítanak a környezetbarátabb autók. Az elektromos átállásig még van, és itt látom, hogy közben Nemes Attila, technikus kollégánk írta, hogy a múlt héten a hírekben elhangzott az, hogy az Egyesült Királyságban már többe kerül egy elektromos autó feltöltése, mint egy dízel vagy benzines megtankolása. Igen, hát most ez egy kellemetlenebb téma, de az a helyzet, hogy ebben élünk, és ezt úgy hívják, hogy energiaválság, és azt tapasztaljuk, hogy a földgáz és a villamos energia ára is folyamatosan megy felfele. Rendben, hogy az államok, legalábbis Romániában, Magyarországon és még jó néhány más EU-s tagállamban próbálják segíteni a lakosságot, viszont van egy bizonyos fogyasztási küszöb. Na most már idáig lehetett azzal érvelni, hogy milyen jó, mert hogyha otthon tankoljuk az elektromos autónkat, akkor körülbelül egy olyan 2 literes fogyasztással el tudunk járni. 2 literes fogyasztást úgy számolva, hogy még olyan 6 lej 50 badi környékén volt az üzemanyagnak litere, nem 7-8 lej fölött. Na, most már ez nem állja meg a helyét. Hogyha átlépjük azt a küszöböt, akkor biza-biza szép lassan egy 5 literes fogyasztással kell számolnunk, hogyha otthon tankolunk. Persze rengeteg embernek nincs lehetősége, tehát a tömbházból nem tudjuk kilasszózni a hosszabbítót és rádugni az autóra. Éppen ezért el kell mennünk töltőhálózatokra. Ezek még egyszer Romániában többé-kevésbé hiányoznak, most már úgy foltokban kezdenek megjelenni, tehát nem vagyunk akkora elektromos autó töltősivatag, mint egy pár évvel ezelőtt, de még messze le vagyunk maradva Magyarországtól is. És van egy gyors töltő hálózat, név szerint az Ionity, amihez köze van az Európai Uniónak is tulajdonrész szempontjából, és hogyha ezen tankolunk, vagy töltjük fel az autónkat, hogy így fogalmazzak, akkor az bizony drága, és drága volt az energiaválság előtt is, tehát alapból egy olyan 5-6 liter körüli fogyasztást, mostani felmérések alapján azért közel 7 literes fogyasztástak felel meg az, hogyha Ionity töltőhálózaton töltjük az elektromos autónkat. És így pedig akkor igen, tehát a 7 literes fogyasztás azért középérték, de kisebb autóknál például már ez egy magas fogyasztásnak mondható. Így értelmezhető az is, hogy az Egyesült Királyságban igen, drágább lett egy elektromos autó feltöltése, mint egy belső égésű motorral szerelt autó megtankolása. És akkor nem beszéltünk az időről, mert azt is el lehet mondani, hogy akármennyire gyors vagy villám egy töltő, akkor is több időbe telik, ameddig az autó eléri azt a 80%-ot. Tehát a legjobb 800 voltos technológiával rendelkező elektromos autók is egy olyan 20 perc alatt töltődnek fel 10-ről 80%-ra. Na most már azért egy belső égésű motoros autót megtankolni, már ha nincs sor a töltőállomáson, a benzinkúton, akkor jóval gyorsabb, de itt akkor engedjék meg nekem, hogy felrakjam azt a költői kérdést, hogy de mennyi időbe telik megkeresni azt a pénzt, amiből megtankoljuk az autót?
Igen. Meglátásod szerint milyen kilátásai vannak az autóiparnak a jelenlegi helyzetben és a jövőbeni időszakban?
A jelenlegi helyzetben nem túl sok jóval kecsegtet az autóipar, hiszen Ukrajnában volt egy kábelkötek, kábelkorbács gyár, ami az orosz invázió miatt megszűnt létezni, maga az épület sem áll már Mariupol mellett, és onnan látták el a teljes Volkswagen csoportot. Termelés szempontjából a Volkswagen csoport, amiben beletartozik a Volkswagen, a Skoda, a Seat, a MAN kamionok, és még hosszan lehetne sorolni, hogy mik tartoznak ide, a világ egyik legnagyobb autóipari szereplője. Teljes egészében Ukrajnából szerezte be a kábelkorbácsokat. Ez a gyár egyik pillanatról a másikra megszűnt létezni. Nyilván valahol be kellett foltozni ezt a lyukat, ami az ellátási láncban keletkezett. Spanyolországban találtak valamit, tehát az meg jóval drágább ugye Nyugat-Európában legyártani, vagy legyártatni valamit, mint Kelet-Európában. Kína is beszállt, és akkor úgy néz ki, hogy kezd megoldódni ez az ellátási lánc beli fennakadás, viszont itt megint az van, hogy kirakjuk magunkat egy nagyon erőteljes kínai függőségnek, tehát megint kiszervezünk még valamit Kínába, és még valamit, és még valamit, és folyamatosan rakosgatjuk a puzzle-t Kínában, miközben arról is szó van, hogy haza kéne hozni ezeket a kiszervezett vállalatokat. De ez senkinek nem érdeke, tehát fenntarthatatlan lenne Európai Uniós béreket adni azoknak a munkásoknak, akik idáig ennek a töredékéért dolgoztak Kínában. És valahol ezeket a többletköltségeket, akár hogyha hazahozzuk a munkát, akár hogyha távolabbról hozzuk az alkatrészt, tehát drágább lesz a szállítás, ezt valahol a vállalatok be kell hozzák. Nem fogják felvállalni a veszteséget, ehelyett inkább azt mondják, hogy jó, hát akkor ennyivel drágább lesz az autó, annyival drágább lesz az autó, ez az alkatrész így drágul, és akkor így meg is érkezünk oda, hogy hát itt is elkezd érződni az infláció, amire azt mondták, hogy nyáron fog tetőzni Romániában. Júliusban azt mondták, hogy nagy valószínűséggel ez volt a csúcs, augusztusban valamivel még tudott emelkedni, de már nagyon kevéssel, tehát valahol most már az infláció fennsíkján vagyunk. Az a kérdés, hogy hány púpú infláció lesz, tehát hogy rendben most elkezdődik egy esés, de vajon lesz-e következő hullám, lesz-e következő emelkedése az inflációnak, és ha igen, az mekkora lesz. Tehát ugye most 15% környékén van az infláció, nem lehet tudni, hogy ez a jövőben hogy fog alakulni, reménykedünk benne, hogy esni fog az infláció, tehát elkezdődik a dezinfláció, ami nem azonos a deflációval, tehát attól, hogy az infláció csökken, az árak, mind az autóbekedés üteme fog lassulni, azaz lassabban fognak felfele kúszni az árak.
Ha a romániai piacot és a romániai Romániában forgalmazott autókat vesszük tekintetbe, akkor mi mondható el, mi lesz megfigyelhető az elkövetkező időszakban itt a hazai piacon?
Hát ugye Romániában két autógyár tevékenykedik, Pitesten a Dacia és Craiovan a Ford. Nem hiszem, hogy itt olyan nagy változás fog beállni. A Dacia az megy tovább a saját vonalán, illetve hát ugye megjelent a Dacia Spring, a Dacia első elektromos autója, ami elég nagy sikernek örvend, annak ellenére, hogy kvóta autó, tehát azért vezették be, hogy a flotta átlag legyen alacsonyabb, hogy tudják mindenféle büntetés nélkül árulni a belső égésű autóikat. A Ford pedig mindenféle típus gyárt Romániában, de inkább a kisebb autókra koncentrál. Ugye a Fordnak eddig csak egy tisztán elektromos autója van, a Ford Mustang Mach-E, aminek semmi köze nincs a régi Mustanghoz, ezt Németországban gyártják, és én nem tudok arról, hogy terveznék az összeszerelés, vagy a gyártás átszervezését, vagy kiadását Romániába, vagy az, hogy itt is kezdjék el gyártani az autót.
Hogyha az autó értékesítéseket vesszük figyelembe, akkor elmondhatjuk azt, hogy az utóbbi évben, a tavalyi évhez viszonyítva, például az idén augusztusban, a tavalyi év augusztusához viszonyítva visszaestek az autóvásárlások. Ennek mi az oka?
Az, hogy nincs autó. Tehát itt, ami az előbb is elhangzott, hogy nem tudják gyártani, nagy a várakozási idő. Lehetséges, hogy valamikor a jövőben fogunk látni majd egy ilyen hatalmas hullámot, amikor aztán robbanásszerűen megnő az új autók forgalomba helyezése. Hát azok az új autók lesznek, amire a vásárlók vártak 2-3-4 évet, mondjuk 4-et nem, tehát azért az túlzás, de 1-2 évet mindenképpen. Eljöhet ez az idő, de ahhoz azért a háború is kéne egy kicsit csendesedjen, az ellátási láncokat is valóban újra kéne szervezni, tehát sok kérdés van, és hát nyilván tehát ebben az inflációban az emberek nem mernek semmilyen nagyobb befektetést tenni, hiszen azt látják, hogy a pénzük semmire nem elég, és egyre kevesebb mindenre elég, és akkor próbálják jobban beosztani, és kerülik az ilyen nagyobb befektetéseket, és hát azért legyünk őszinték, egy autóvásárlás, főleg egy új autóvásárlása, az egy hatalmas anyagi kiadás.
Hogyha tovább húzódik az orosz-ukrán háború, és tovább növekszik az infláció, akkor ez milyen hatással lesz az autóiparra, az autógyártásra?
Az árak mindenképpen, tehát hogy ez tovább húzódik, és nem oldódik meg a helyzet, akkor az árak növekedni fognak, mivel át kell szervezni az ellátási láncokat, a beszerzést, nem, és nyilván a technológiákat is az autógyárak kell alkalmazzák, az új technológiákat. Például tegyük fel, hogy van egy autógyárunk, van egy nagy parkja, ahol parkolója, ahol az elkészült új autók vannak, és mondjuk ott van 2-3 ezer autó. És akkor van egy munkás, aki ki kell menjen, és még valamilyen kisebb munkákat véghez kell vigyen azon az autón, annak érdekében, hogy legyen tökéletes. Hát vannak ilyen gyártási sérülések, hogy megkarcolódik a lökhárító, betörik a szélvédő, és meg kell kapja azt az autót a 2-3 ezer autó között. Tehát ez egy óriási munka, és egy ilyen hideg-meleg játék, hogy akkor most keresse meg a piros XY-típusú autót. Hát sok sikert 3 ezer autó között. És akkor a gyárak be kell vezessenek technológiákat annak érdekében, hogy az az ember tudja, hogy a 856. helyen parkol az az autó, és le kell fényezni, vagy fel kell polírozni a lökhárítóját. De amellett még van 4 autó, aminek szintén ez a baja, és akkor egyúttal azt is meg tudná csinálni. Tehát a gyárak technológiába is be kell fektessenek, magyarul fejlesztéseket kell végrehajtsanak, továbbá ugye ki kell vezessék szép lassan, vagy egyre inkább arra kell törekedjenek, hogy kivezessék a belső égésű motorral szerelt autókat, és ez nekik mind fejlesztés, ami pedig mind pénz. Valahonnan pedig ezt a pénzt be kell hozzák, ami a vásárlók zsebét fogja húzni, tehát én azt látom, hogy a következő időszakban, hogyha valami nagy változás nem áll be, akkor az autóárak növekedni fognak, egészen addig, ameddig nem alakul ki az új piaci trend, tehát mindenképpen 2035 utánig. Addig az autóárak felfele fognak menni, viszont reméljünk, hogy addig felszabadulunk az energiaválságból, a gazdasági válságból, és nem fog annyira fájni kiadni azt az összeget, azt a nagyobb összeget.
Nagy Bodó Szilárd, én köszönöm szépen, hogy ma este a vendégem voltál, és megosztottad velünk rendkívül hasznos és értékes meglátásaidat a csúcstechnikai eszközökről és az autóiparban található nehézségekről és a kilátásokról. Nemes Attila technikus kollégámnak köszönöm a segítséget és a pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Nagy Bodó Szilárd újságírót és Szakács Géza közgazdást hallották.